Kedves hallgatóink, ha méves, drága szőnyegről van szó, rögtön a Meséskelet jut eszünkbe, nem véletlenül. Mai műsorunkban egyik híres válfaját, az azerbajdzsáni szőnyeget szeretném bemutatni önöknek, egy azeri szőnyegművész és a világon egyedülálló Bakui Szőnyegmúzeum igazgatója segítségével. Idén augusztusban mindketten tagjai voltak annak az azerbajdzsáni delegációnak, amely a Mesterségek Ünnepe Népművészeti Fesztivál díszvendége volt a budai várban. Ezután megismerkedünk egy már-már elfeledett magyar népcsoporttal, a barkókkal, akik egy lelkes fiatal csapat segítségével újra tanulják kézműves hagyományukat. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Drága, kézzel szőtt, magas minőségű termék az azeri szőnyeg, amely nem csak a hétköznapi használatra készül, hanem művészeti alkotás is. Az azerbajdzsáni szőnyegszövést az UNESCO 2010-ben a világörökség részévé nyilvánította. 1967-ben múzeumot is alapítottak a tiszteletére, amely a világon egyedülálló gyűjteménnyel büszkélkedhet, az Azerbajdzsáni Nemzeti Szőnyegmúzeum igazgatójával, Amina Melikovával beszélgetünk.
Азербайджанский национальный музей ковра – это первый в мире специализированный музей ковров, который был установлен.
Az Azerbajdzsáni Nemzeti Szőnyegmúzeum a világ első szőnyegmúzeuma, amelyet 1967-ben alapítottak. Különleges maga az épület is, amelyben működik. A feltekert szőnyeg alakú házat Franz Janc osztrák építész tervezte, és a kortárs azerbajdzsáni építészet emblematikus szimbóluma. Ez a világ legnagyobb gyűjteménye azerbajdzsáni szőnyegekből, 12 ezer szőnyegből és kapcsolódó tárgyból áll.
A magyarok általában keleti szőnyegre gondolnak, de mi a különlegessége az azeri szőnyegnek?
Az azeri szőnyegeknek négy fő csoportjuk van, azerint, hogy melyik régióban készültek. Legfőbb vonásuk az élénk színvilág, hiszen Azerbajdzsán nagyon színes ország. Az évszakaink igencsak eltérőek, de mindegyik kifejezetten színpompás. Ezeknél a szőnyegeknél a vörös dominál, amely a napot és a tüzet jeleníti meg. A kék a tengert és a folyókat, a zöld pedig a természetet jelképezi. Jellegzetes az úgynevezett buta díszítés, ami a tüzet szimbolizálja. Két összefonódó részből áll, mint a yin és yang. Az azerbajdzsáni szőnyegeken több mint 90 ilyen buta variáció található. Ezen kívül geometriai alakzatok, sok növény és állat ábrázolás látható, háziállatok és mitológiai madarak, mint a boldogság madara, a simurg madár, a főnix madár. De épp úgy megjelenhetnek a hétköznapi használati tárgyak, például a szőnyeg készítés szerszámai is.
Mióta él ez a szőnyegszövés hagyomány az azeriek körében, az azeri nép mióta szövi a szőnyegeit?
Az első szőnyeg több mint 2000 éves. Bizonyára hallott már a páziriki szőnyegről, amely a világ legősibb ismert kézi csomózású keleti szőnyege. Maradványait az Altájban találták meg. A szőnyegkészítés nagyon ősi művészet, a mi gyűjteményünkben található legrégebbi azeri szőnyeg pedig a 17. századból származik. De itt meg kell jegyeznem, hogy a népünk már a középkorban is a szőnyegművészet csúcsán volt, és sok középkori európai festő képein látni azerbajdzsáni szőnyegeket.
Mennyire értékesek ezek a szőnyegek?
Ma sok európai aukciós házban lehet szőnyegeket találni. A pénzbeli értéküket nehéz megmondani, mert attól függ, milyen régi a szőnyeg, milyen állapotban van, mennyire ritka a mintája, és mennyire szakszerűen készült. De egészen magas áruk is lehet, mert, mint mondtam, ma sok régi azerbajdzsáni szőnyeg liciten van a vezető aukciós házakban.
Ma hány művész dolgozik?
У нас есть производственное объединение Азерхалча.
Van egy Azerhalcsa nevű szövetkezetünk. A neve azt jelenti azeri szőnyeg. Ennek ma körülbelül 1000 tagja van. A múzeumunkban 14 hivatásos szőnyegszövő dolgozik, és közülük ketten ma itt vannak.
Az azerieknek mindenkinek van-e otthon ilyen szőnyege? Tehát ma is divat-e ez, és keresik a szőnyegeket az azeriek?
Традиционное искусство зависит от образа жизни народа.
Hagyományos művészet a nép életmódjától függ. Sajnos manapság sok nőnek nincs már arra ideje, hogy otthon üljön és szőnyeget szőjön. De ma nagyon sok szakmai továbbképző tanfolyam van, ahol a nők szűhetnek. A régiókban óriási az érdeklődés. A kislányok már egész fiatal koruktól 3-4 éves kortól járnak ezekre a tanfolyamokra és tanulnak. Természetesen a hagyomány él, szinte mindenkinek van otthon ilyen szőnyege, az emberek nagyon szeretik. És nem csak nálunk. Az azeri szőnyeg világhírű. Amerikában, Európában, és persze a velünk szomszédos országokban is vásárolják őket. Úgy gondolom, hogy a szőnyeg elválaszthatatlan része minden azerbajdzsáni életének, az enyémnek is.
Itt ül egy gyönyörű hölgy, csodálatos ruhában, egy aranyozott ruhában, fehér fejkendővel. Arra kérem, hogy mutatkozzon be először.
Zemfira Ismailova, szőnyegművész vagyok, a Szőnyegmúzeum szakértője.
Mielőtt a szőnyegekről beszélnénk, csodálatos a ruha, ami önön van, egy arannyal átszőtt sejem brokát, nem is tudom, egy fehér kendővel, gyönyörű aranycsillámos sminkkel. Ez tipikusan azeri öltözet?
Nagyon örülök, hogy felfigyelt a ruhámra. Amikor fesztiválokon veszek részt, nem csak itt, hanem más országokban is, mindig körülnézek. Ki milyen ruhát hord? Látok-e valamilyen érdekes nemzeti viseletet? Ezért én is igyekszem bemutatni, hogyan öltöztek régen az azeri nők. Rajtam most hagyományos, kétrészes azeri viselet van, amelyhez gazdagon díszített földigérő szoknya, felső rész és a híres sejem fejkendő, a kalegáj tartozik. Magának a kendőnek nincs külön jelentése, például, hogy csak hajadonók vagy csak idősasszonyok viselték volna, mindenki hordott ilyet. A színe viszont nagyon fontos. A fiatal lányok inkább élénk, erős színeket, az idősebbek pedig visszafogottabb, pasztelszíneket viseltek.
Mennyivel szebb így egy nő, de gondolom otthon önöknél is mindenki farmer nadrágba jár most már, ugye?
Egyetértek önnel. Természetesen Azerbajdzsán ma már elég európaizált ország. De én nagy örömmel hordanék ma is ilyen régi viseletet. Nagyon szeretem. Viszont mostanság nagy divat nálunk ilyen sejemkendőt viselni a modern ruhákhoz. Hadd mondjak el egy érdekességet a kalegájról. Hajdan olyan nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a női sejemkendőnek, hogy például, ha két férfi harcolt egymással, és egy nő a fejkendőjét közéjük hajította a földre, akkor a háborúságnak véget kellett vetni. Mert annyira tisztelték a nők szavát, és annyira fontos szerepe és erős jelentése volt a kalegájnak, hogy meg lehetett állítani vele egy háborút.
Milyen jó lenne, ha ma is így lenne.
Hogy egy kendővel megoldhatnánk minden problémát, és elérhetnénk, hogy az egész világon béke legyen? Hát igen, ez valóban örvendetes lenne, egyetértek.
Beszéljünk a szőnyegekről. Most itt a mesterségek ünnepén mind dolgozik, milyen szőnyeg ez, amit most bemutat?
Jelenleg a karabahi iskola népművészeti szőnyegét mutatom be. A neve Gurdzsa. Azerbajdzsánban minden régió más és más, és mindegyik eltérő színeket és díszítést használ. Az asszonyok évszázadokon át leginkább azt ábrázolták, amit maguk körül láttak. Háziállatokat, baromfit kutyát, mindenféle madarat, sólymot, sast, vagy olykor mesebeli állatokat. A szín és a minta azt szerint változott, hogy melyik évszakban dolgoztak. Minden szezonban kicsit más színeket és mintákat használtak a szőnyegeken.
Ez azt jelenti, hogy egy szőnyeg egy szezon alatt elkészül. Mennyi idő alatt készül el mondjuk egy ekkora kisebb szőnyeg?
Egy ilyen 50x50 cm-es szőnyeg megcsomózása körülbelül 2 hét, plusz-minusz 3-4 nap, a szál sűrűségtől és a mintázat bonyolultságától függ.
Milyen anyagból dolgoznak?
Az alapszál pamutból, a színes fonál pedig birkagyapjúból készül. Sajnos ma már csak elvétve használunk természetes növényi festéket a fonalak színezéséhez. A 19. század vége óta már inkább csak vegyi festékkel dolgozunk. A festékek Iránból származnak, és többnyire a gyapjú is.
Ön hol tanulta a szőnyegszövést, és van-e valamilyen családi hagyomány az önök családjában?
Испокон веков наши девушки с детства около мам, бабушек сидели и учились ткать ковры.
A kislányaink évszázadokon át az édesanyjuktól, a nagyanyjuktól tanulták meg a szőnyegkészítést. Ma már sajnos más a helyzet. Be kell iratkozni valamilyen tanfolyamra, vagy valamelyik művészeti egyetemre, ahol ezt tanulni lehet. Én is az egyetemen tanultam meg, már majdnem felnőttként. Rengetegféle technika létezik, és én mindet lelkesen megtanultam az egyetemen. De nem csak szőni tanultam meg, hanem rajzolni, és terveket készíteni is. Egyébként a karunkat technológiai és művészeti karnak hívták, úgyhogy nekem művész és technológus képesítésem van. Nagyon megszerettem ezt a művészetet. Sok éve foglalkozom vele, és nagyon boldog vagyok. Mázlatokat csinálok, elkészítem régi szőnyegek másolatait, vagy új mintákat találok ki, és saját egyedi alkotásokat hozok létre.
Az azeri állam támogatja ennek a hagyománynak a fennmaradását? Mennyire van megbecsülve a népművészet?
Örömmel jelenthetem, hogy az utóbbi néhány évben Azerbajdzsánban fejlődik a szőnyegkészítés. Az állam is egyre jobban támogat bennünket. A Nemzeti Szőnyegmúzeumban oktatunk is. A mesterkurzusainknak rengeteg résztvevője van, életkortól függetlenül, és évről évre egyre többen jönnek. Ez egy virágzó, fejlődő iparművészeti ág. Korábban, a Szovjetunió felbomlása után mindenki egymaga dolgozott otthon, de nem volt sok megrendelés, úgyhogy nagyon nehezen lehetett megélni belőle. Most viszont van egy államilag támogatott munkahely, ahol a nők együtt dolgozhatnak, és rendes fizetést kapnak, nyugdíjuk is lesz. Azerbajdzsánban nincs gépi üzem, minden szőnyeget kézzel készítünk.
Hazai tájakkal, hazai népművészettel folytatjuk. 2013-ban egy lelkes fiatal közösség a Hagyományok Háza segítségével programot dolgozott ki a Barkó népművészet megőrzéséért és visszatanulásáért. Újra elindulhatott hát Ózdon a hímzés, viseletvarrás, szövés, bútorfestés. De kik azok a barkók? A mesterségek ünnepén bukkantam rájuk.
Megálltam itt egy különleges asztal előtt. Nem láttam még ilyen ékszereket, és mivel most az ékszer a téma, ez különösen is ide vonzotta a tekintetemet. Milyen stand előtt állunk? Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok! Olácsi Pálmai Ilka vagyok, a Barkó Kézműves Egyesület elnöke, és a Barkó népcsoport gyönyörű szép motívumjait hoztuk ide a mesterségek ünnepére.
Kik a barkók?
A Palotok keleti ágához tartozunk, és egy egészen-egészen elfeledett népcsoport volt mindaddig, amíg a Hagyományok Házával közösen el nem kezdtük kutatni a motívumainkat. Paládi Kovács Attila volt az, aki nagyon sokat járt a térségbe, Ózdi lévén is kutatni a barkókat. Motívumokat mi kezdtük el gyűjteni. A Néprajzi Múzeumban összesen 7 darab tárgyemlék található barkósággal kapcsolatban. Mi körülbelül olyan 2500 mintát gyűjtöttünk már össze, úgyhogy elmondhatjuk, hogy újraélesztettük a barkóságot, úgyhogy minden, amit itt lát a standunkon, az a mi gyűjtésünk tulajdonképpen.
No, és amiért megálltam itt, keresztszemes öltésekkel díszített gyűrűk, fülbevalók, gombok, hajcsat, mindenféle. Milyen motívumok ezek?
Sok felénk a búzavirág, a tulipán, a rózsa, a barkórózsát szeretjük például a legjobban, de ezek a kicsi motívumok, amik a fülbevalókra, ékszerekre kerülnek, ezek akár egy hosszanti mintának a levett kicsi motívuma, ami nagyon szépen tud mutatni egy kicsi felületen is. Kimondottan úgy találtak ki bennünket a hagyományokhez a mesterei, hogy ezek a szép színek jól harmonizáljanak egymásra. A Szent Simoni templomnak a fakazetelje alapján készülnek a bútoraink, ékszereink, és ehhez harmonizáló színekben a bordó, olajzöld, kicsi kék, kicsi lila sárga, amik ilyen nagyon szépen harmonikusan mutatnak egymás mellett.
Hagyomány volt-e a keresztszemes ékszerkészítés, vagy ezt önök találták ki?
Ez már egy saját fejlesztés, mert nagyon hiszünk abban, hogy meg kell újítani a használati tárgyakat, hiszen ma már terítőt azért elég nehezen lehet eladni, ellenben akkor él szerintem a kultúránk, hogyha használjuk. Tenyéralátéteket készítünk, cipózsákokat készítünk, és az ékszerek azok kimondott a jók afelé, hogy egy kicsit így orientálják az embereket a szépségek felé, mert a népművészet az egy értékes szépség.
Úgy, ahogy engem ide vonzottak ezek a csodaszép ékszerek, másokat is talán ide vonz. Mennyire sikeresek ezek?
Hála a jó Istennek, nem várt sikert aratunk az ékszereinkkel. Nagyon szépen lefogyott a pultunk, ennek mi nagyon örülünk. Az a legjobb, hogyha üresen mehetünk haza, és csak lesétálunk a várból.
Ha ékszerről beszélünk, mindig a nőkre gondol mindenki. Önök készítenek-e férfi ékszert?
Az az igazság, hogy sok nő dolgozik azért együtt az egyesületben, kicsit inkább magunkra gondolunk, meg a gyerekekre gondolunk, de manzsetta gombokat készítünk már a férfiaknak, eddig eljutottunk, ez a táncház találkozón jött oda hozzánk egy fiatal ember, és mondta, hogy milyen dolog az, hogy nem készítünk ékszereket, vagy bármit, nem gondolunk a férfiakra, és ő javasolta azt, hogy mi lenne, ha manzsetta gombokat készítenénk, és egyébként nagyon érdekes beszélgetéseink vannak a férfiakkal, akik szeretik, mert hogy többen is jönnek hozzánk a manzsetta gombokért.
Milyen beszélgetés például? Ott most fölkeltette a kíváncsiságomat.
Volt egy fiatal, aki jött a várba, és a közösségekről beszélgettünk. Ő mondta, hogy ő gyűjti is egyébként a manzsetta gombokat, és ahogy így elkezdtünk beszélgetni, mert hogy azért az, hogy egy 20 éves fiatalt ennyire megfog a manzsetta gomb, és ő tényleg így lelkesedéssel végignézte az összes manzsetta gombunkat, felpróbálta, odapróbálta magához, azért az úgy felkelti az ember érdeklődését így a másik oldalról, és akkor kezdtünk el a közösségek fontosságáról beszélni, hiszen a mi munkánk az egyrészt a portéka készítés, de másrészt főleg a jó közösségünk megtartása, az identitásunk megtalálása volt igazániból ennek az egésznek a kezdete, hiszen mi alapvetően vidékfejlesztők vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy térség működjön, ahhoz az identitását meg kell találnia, és innen indult el. Tehát tulajdonképpen mi egy kulturális vidékfejlesztés, azt gondoljuk, hogy az, amit véghez visszünk, és erről beszélgetünk most például legutóbb.
Még a keresztszemesnél maradva, bár nem ékszer, de ilyen kis zsákocska téglalapokat látok ott középen. Azok micsodák? Nagyon szépek, de egyébként nincs rajtuk bejárat. Mi az?
Dominót készítünk. Tavaly volt egy vendorlegénypályázat, két évente van vendorlegénypályázat, amin fiatalok pályázhatnak vendorlegény címért, és ott találtuk ki az egyik fiatalunkkal, hogy dominót készítsünk, és aztán rájöttünk arra, hogy ez egy nagyon jó portéka, nagyon szeretik az emberek karácsonyi ajándéknak is, vagy születésnapra, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, tehát nem csak gyerekek viszik, hanem felnőttek is, és itt a mesterségek ünnepén is nagyokat játszottak a gyerekek a dominónkkal.
Az is nagyon szép, ami az ön fülében van, hatalmas, talán 5-6 cm-es átmérőjű korong, de ez fából van talán, és a festett bútorokhoz hasonlít, arra emlékeztet.
Igen, Amment Éva volt, aki a bútorfestést tanította nálunk, és bútorokat nem találtunk a térségben, úgyhogy a Szent Simoni templomnak a festett kazettái alapján indult el a bútorfestés, és akkor gondoltuk azt, hogy az ékszerek azok nagyon jó portékek lehetnének, és én nagyon szeretem egyébként a nagy fülbevalókat, úgyhogy vannak nagyobbak is, kisebbek is. Igazániból azt hiszem, hogy a fa a nagyobb fülbevaló kínálatunk, és a kisebbek is onnan indultak, hogy akkor a hímzett fülbevalók meg lehetnének a kisebb ékszerek. Kisebb felületre sokkal nehezebb festeni, mint nagyobb felületre, úgyhogy azért megdolgoznak a bútorfestőlányaink, hogyha ilyen icipici dolgokat, mint például a gombok, próbálunk nekik mondani, hogy fessék meg nekünk. Jobban szeretik a nagyobbakat festeni.
Zömmel szép fiatal arcokat látok itt. Kikből áll az önök egyesülete, közössége, és hányan vannak?
Körülbelül ilyen 16-17 fős egyesületünk van. Igazániból a családunk is itt van, dolgozik. Tegnap például a kisfiam, aki 6 éves, keresztemes hímzést mutatott a többi gyermeknek, mert idén nyáron nagyon szépen megtanult a keresztemes hímzést, és nagy örömmel volt kint velünk most már a mesterségek ünnepén, egy kicsit másfajta szempontból is. De vannak köztünk idősebbek is, a hímzést az javarészt idősek készítik, nekik van a legaranyabb kezük, de igyekszünk minél inkább fiatalokat is bevonni ebbe a munkába, mert nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a népművészet tovább éljen, ahhoz minél több fiatalt megfogjunk.
Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. Külön köszönet illeti a Népművészeti Egyesületek Szövetségét és Elena Likova tolmácsot az azerbajdzsáni mesterekkel készült interjúban nyújtott segítségért. Az azeri mesterek magyar hangja Tóth Zsófia és Fazekas Gyöngyvér, a technikai munkatárs Biksa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Pozsgai Nóra.